Rádió Egyetem. Impact szerkezetek. Gucsik Arnold előadása. Az ELTE TTK-n 2005. október 28-án elhangzott előadás felvétele.
Gucsik Arnold előadása 2005. október 28-án délután.
Akkor mai órán az Impact szerkezetek földtani vagy geológiai konzekvenciájával fogunk foglalkozni. Azért vettem előre ezt a mai előadást, mert ugye most jól lehet a naprendszerben található különböző kozmogén dinamikai jelenségekkel kellene foglalkoznunk, mert ha majd mondjuk egy belső bolygó, vagy egy külső bolygónak, vagy egy gáz bolygónak a mellék holdjaival foglalkozunk, láthatjuk, hogy egyik legfontosabb kozmogén erő az az impact szerkezeteknek a jelenléte és kialakulása. Ezért arra gondoltam, hogy a földi impact szerkezeteken keresztül ennek a legfontosabb fizikai folyamatait, geológiai, geokémiai konzekvenciáit mindenféleképpen tárgyalnunk kell. Nem véletlen választottam a mondjuk bevezető képek egyikeként a világhírű Beringer krátert, ami 1,2 km átmérőjű, durván 370 méter mélységű, és a Beringer kráter mellett még van egy másik neve is, ez a Meteor kráter. Hát ez lehetne a klasszikus példája a meteorit krátereknek, vagyis az impact szerkezeteknek, ami végül is Arizonában található a San Francisco hegységtől dél-keletre 77 kilométerre, és sokáig azt gondolták, hogy egy kriptovulkáni jelenséget láthatunk itt ezen a területen. És hosszas vitatkozások, küzdelmek után Eugene Shoemaker volt az, aki az 50-es évek elején megpróbálta bebizonyítani, hogy ez egy meteorit kráter, és ehhez megfelelő kritérium rendszert is felépített. Úgyhogy mai órák első felében, mondjuk az első egyharmadában arról szeretnénk majd beszélni, hogy mik is ezek a kritérium rendszerek, amelyek más a normális geológiai folyamatokhoz nem hasonlíthatóak, és mindenféleképpen az ilyen meteorit kráterek szempontjából lesznek fontosak, és a bizonyításuk szempontjából is elengedhetetlenül szükségesek. A másik részről meg azért is tettem be a meteor krátert, mint kezdést, hogy a tudományok területén belül, mint egy különálló disziplina, tehát az impact geológia, vagy netán az impact stratigráfia, az csak az elmúlt 10-20 évben került különálló tudományterületté, addig a geológián belül foglalt helyet, és azok a merész geológusok, geokémikusok, akik a meteorit kráterek mellett érveltek, azoknak nagyon sokáig nem volt olyan konkrét példájuk, vagy egy konkrét bizonyítékuk, ami arra szolgálhatna, hogy igenis léteznek meteorit kráterek, amíg 1994 nyarán a Shoemaker-Levy üstökös bennem csapódott a Jupiter felső rétegeibe. Azért is fontos, mert a Hubble Space Telescope segítségével és hát a földi űrtávcsövek segítségével ezt a folyamatot saját szemünkkel is láthattuk. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ez volt az első ember által megfigyelt impact esemény sorozat, ami végül is eloszlatta azokat a kritikai megjegyzéseket, hogy az eddig talált 172 meteorit kráter az gyakorlatilag nem is a kozmogén erőkhöz tartozik, hanem egy más, mondjuk endogén erővel próbálták ezeket magyarázni. Ugye említettem, hogy 172 bizonyított, tehát annak a kritérium rendszernek eleget tesz, amit már a Nemzetközi Geológiai Unió is tekintetbe vesz, hogy ha azok a bizonyítási eljárások, vagy azok a bizonyítékok, amelyek egy ilyen meteorit kráterre vonatkoznak, ha csak egy nem jelenik meg a geológiai vagy ásványtani leírás során, akkor már nem tekinthető meteorit kráternek, hanem akkor úgynevezett probably vagy possibly, tehát hogy lehetséges meteorit kráterek közé sorolják. Természetesen ezeknek a száma sokkal nagyobb, háromszorosa a most bizonyított meteorit krátereknek. Földrajz eloszlásában inkább a kratogén területeken, tehát főleg az észak-amerikai masszívum, a balti kratogén területen, az afrikai és az ausztrál területeken koncentrálódik az impact szerkezeteknek a 75%-a. És még egy érdekes dolgot lehet észrevenni, hogy szintén hiányzik a világtengerekből az impact szerkezeteknek a nagy része. Természetesen nagy kérdés, hogy miért. Először is ugye tudjuk, hogy ezeknek a meteorit krátereknek a nagy zöme több mint 300 millió éves, és az óceánkéreg gyakorlatilag legidősebb részei is, ugye a szubdukció miatt az 150 millió éves körül vannak. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor a meteorit kráterek képződtek, azok a kőzetanyagok az óceáni középi területekről, vagy netán mondjuk az óceáni kéreggel együtt már beolvadtak a későbbi hegységképződési folyamatok során, vagy szubdukciós folyamatok során. Ezért azokon a stabil területeken helyezkednek el. Jól lehet, ezeket a területeket nagyrészt a jégkorszaki jég pusztította, de így hát az elsődleges meteorit kráter jellegüket, mint például a kráterperemet, vagy a központi kiemelkedést elveszítették, de a geológiai és az ásványtani bizonyítékok egyértelműen mutatják, hogy itt meteorit kráterről van szó. És nem utolsó sorban még az is oknak lehet felsorolni, hogy ezeknek az országoknak volt arra pénze, hogy a kutatásokra, illetve a meteorit kráterek hasznosítására megfelelő anyagi eszközöket tudjanak igénybe venni. Ismerünk olyan meteorit krátereket, amelyeket nyersanyagforrásként, netán mondjuk érc lelőhelyként is használnak, és volt egy számítás az elmúlt évben, évente a Kanadában és Észak-Amerikában található meteorit kráterek durván 5 milliárd amerikai dollárnyi nyersanyag hasznot hoznak a konyhára, tehát ezeknek is van egy ilyen jelentősége. Ami bennünket, európaiakat illet, itt főleg Svédország és Finnország területén koncentrálódnak azok a meteorit kráterek, amelyek még talán még 300 millió évesnél is jóval idősebb impact szerkezetek, de ezekről már egy kicsit később fogunk beszélni. Az elmúlt években az űrsiklónak a speciális kamerájával felfedeztek olyan meteorit krátereket, amelyeket a Szahara alatt, pontosan a Szahara homokja temetett el, és így a Szahara homok alá is alálátunk, így lehet az, hogy amit láthatjuk, Észak-Afrika területére, illetve a Dél-Afrikára koncentrálódnak a nagy meteorit kráterek is. Mi lehet a valószínűsége annak, években kifejezve, hogy mondjuk egy 1 kilométer átmérői, vagy mondjuk egy 10 kilométer átmérői meteorit kráter kilakulhasson, és hogy az a kráter mekkora impact energiát szabadít fel. Például a Zamanshin kráter, ami a Kazasztánban található, az urván 10 km átmérőjű, és 1 millió évvel ezelőtt jött létre. Láthatjuk a Kréta Terciér, tehát a 65 millió évvel ezelőtti kráter, pontosabban Csicxulub eseménynek a nyomát is, hogy a frekvenciája évente az a 10-8-on, tehát 10-8-on lehetőség van arra, hogy ekkora méretű pusztítás érje a Földet. Ami a legelfogadottabb, az a Tunguska, ami 1908-ban történt, úgy néz ki, hogy 8 kilométeres magasságban egy üstökös robbant szét a Szibéria felett. Hát láthatjuk, hogy igen, közel áll annak a lehetősége, hogy egy ilyen előfordulhat, és minden ezredik évben a meteor kráter, ahogy már említettem, szintű impact esemény várhatunk. Tehát előfordulhat az, hogy a következő évezredben egy meteor nagyságú, meteor kráter vagy a Beringer kráter nagyságú impact esemény fogja bombázni a Föld felszínét. Ezek az impact események mekkora energiát szabadítanak fel, megatonna a TNT-vel egyenlő energiákat láthatunk, természetesen a KT határ, ott, ahol 10 km átmérőjű kozmikus test csapódott be a Yucatán-félsziget északi peremére, ott találhatók a legnagyobb mutatók, amely 10-8-on megatonnányi TNT-vel egyenlő impact energiát szabadítottak fel. Tehát ma már ilyen információkkal rendelkezünk, na most ezek az információk az elmúlt 50 évben alakultak ki, és nagyban hozzásegítette a mai ismereteinket az, hogy a második világháború után, főleg Új-Mexikóban titkos katonai nukleáris kísérleteket hajtottak végre, és a nukleáris kísérletek során, mint például a Sedan és a Yucca, a 60-as évek elején a legnagyobb termonukleáris robbantásokat képviselték, és ezek mind-mind 1-1 kilométer átmérőjű és 250 méter mélységű krátert hoztak létre. Na most, hogyha ezeknek a fizikai paraméterét ismerik, akkor ezek után egy jó referencia anyagként is felfoghatjuk ezt a két nukleáris robbantást Új-Mexikóban, és így a talált meteorit krátereknek a fizikai jellegére, a felszabadított energiára igen komoly információt, vagy bármilyen ismeretet szerezhetünk. Így ezek a számításokkal, modellszámításokkal, és amit a laboratóriumi kísérletek során megpróbáltak kikísérletezni, mekkora lehetett a becsapódó kozmikus testnek az átmérője. Most itt egy példát szeretnék keresni a Beringer kráter esetében. Itt láthatjuk, hogy a 1,1 km átmérőjű a meteorit kráter, durván 55 méter lehetett a becsapódó testnek az átmérője, és 6,2×10�16 energiát zsúlban természetesen szabadított fel a robbanás. Ez 15 megatonnának megfelelő egyenértékű energiának számít, és úgy néz ki, hogy 540 évet kellene várnunk a következő ilyen becsapódásra a modell számítás alapján, és itt van néhány példa. Ide tartozik, például ehhez az energia szinthez tartozik, vagy az energia felszabaduláshoz tartozik a Mont Saint Helens 1981-es kitörése is. Tehát a Beringer kráter, ami egy egyszerű kráter, 1,2 km átmérőjű, az a földi jelenségekkel, pontosan a normális földtani folyamatokkal is összehasonlítható, ami gyakorlatilag a Saint Helensnek a energia felszabadítását is reprezentálja. Ha a meteorit becsapódást kellene elemeznem, akkor miután beérkezett a légkörbe a kozmikus anyag, abban az esetben az első fázisa lesz az úgynevezett becsapódásos vagy kompressziós fázis. Egyébként az angol az első fázist úgy írja le, hogy contact and compression stage. Tehát gyakorlatilag ez az, amikor a kozmikus test érintkezésbe lép a célkőzettel, a földi célkőzettel, és ebben az esetben, mivel óriási sűrűségbeli, tehát a fizikai paraméterét tekintve mind a két anyagnak óriási különbségek lépnek fel, ebben az esetben a kozmikus test attól függ, hogy mekkora energiával, mekkora sebességgel ütközik neki a Földnek, az gyakorlatilag majdnem kicsi kis részecskékre robban szét, porlat szét a becsapódás során. Viszont másik részről a célkőzetekben, tehát a földi kőzetekben nagyjából a hangsebességnek egyenértékű sebességgel egy sok hullám fogja elhagyni a becsapódás pontját, és miután megtörtént a robbanás, az a lökés hullámok szempontjából, pontosan mondja a sok hullámok szempontjából gömbszimmetrikusan expandálódik a célkőzetben, és az úgynevezett eszkavációs fokozat, vagy az eszkavációs szint jön, amikor a úgynevezett kiválási szint, ebben a szintben történik meg például az anyagnak a kidobása, ejektumként is szoktuk ezeket az anyagokat ismertetni, vagy impact ejektum, ugye mindenféleképpen az, hogy egy meteorit becsapódáshoz köthető kidobódásról van szó. Hogyha ez a kidobódás a kráter átmérőnek 2,5 szeresén belül, tehát abban a körzetben rakódik le, vagy ülepedik le, akkor proximális ejektumnak nevezzük. Hogyha ez globálisan, vagy a 2,5 kráter átmérőtől távolabbi régiókban ülepszik le, akkor disztális, ugye távoli, vagyis disztális ejektumról beszélhetünk. abban a pillanatban, hogy a robbanás megtörténik, abban a pillanatban több ezer Celsius fokos hőmérséklet, vagy jelenik meg, és a kőzetek megolvadnak. Amit itt láthatunk az exkavációs, úgyis a kiválási zónában, itt látható a kontakt területen a kőzeteknek parciális, vagy teljes mértékű, vagyis komplett megolvadása. Ebben a zónában található a gőzölgés, tehát már olyan magas a hőmérséklet és a nyomás, hogy a gőzölgés, a párolgása a kőzeteknek itt figyelhető meg. És az eszkavációs, tehát a kiválási zónának még az is egy fontos elemzője, hogy ebben a stádiumban, ebben a fázisban nyeri el a meteorit kráter a legnagyobb kráter átmérőjét és a legnagyobb mélységét. És végül a modifikációs, tehát a megváltozási, az eredeti kráter formának a változtatása fog majd gyakorlatilag megjelenni. Ez ugye modification stage-ként írja le az angol szakirodalom, és ebben alakulnak ki a végleges formák, a végleges méretei a meteorit kráternek, és láthatjuk a jellemző formákat egy egyszerű meteorit kráter esetében, hogy például a kiemelkedett kráterperem, a visszahullott, breccsásodott, sok metamorfizált anyag tölti fel végül is a úgynevezett transient, tehát egy ilyen időlegesen kialakult az exkaváció zónában, az exkavációs szinten kialakult kráter, aminek az alsó részében nagy mértékben breccsásodott és sok metamorfizált kőzeteket láthatunk. Itt különböző breccsalencsék figyelhetők meg, és majd a későbbi képeken láthatjuk, hogy különbség adódik az úgynevezett megjelent mélység és a valódi mélység, amit DT-vel jelöltek. Ugye ez az angolból származik, az a apparent depth és a true depth. A true, tehát a valódi mélysége az a úgynevezett transziens kráternek a mélysége. Szépen a visszahullott anyag az feltöltötte ezt a transziens krátert, és a ma látható kráter mélység az ebben a szintben a DA szintjében húzódik. Általában a valódi mélysége a kráternek, tehát a transziens kráternek a valódi mélysége az egy negyede szokott lenni a átlagban, egy negyede szokott lenni a kráter átmérőhöz képest, amit ezen a képen, ezen az ábrán D-vel, nagy D-vel jelöltünk. Ezt a képet egyébként a Brand nevű meteorit kráterről készítették el. Szinte ez volt az első olyan kráter, ami egyszerű kráter, amit földtani fúrásokkal megfúrtak és kutattak. És ez egy egyszerű kráter. Azért használom azt, hogy egyszerű kráter, mert itt a Földön, attól függően természetesen, hogy milyen a célkőzet, átlagban 4 km alatt, tehát 4 kilométeres kráter átmérő alatt beszélünk egyszerű kráterről, és a 4 km feletti átmérőnél beszélünk komplex vagy összetett kráterről, ami azt jelenti, hogy még az összetett kráternek van egy másik fontos jellegzetessége, a központi kiemelkedés, a központi csúcs, ami egy igen bonyolult hidrosztatikai folyamathoz kötődik, majd erről kicsit később fogok beszélni. Egyébként csak mellette egy holdi meteorit kráter találhatunk. Sajnos nem emlékszem a nevére, viszont a mérete az 11 km átmérőjű, és még mindig a egyszerű kráterek csoportjába tartozik. Tehát az, hogy egyszerű kráterről vagy összetett kráterről beszélhessünk, függ a adott bolygónak a gravitációs körülményeitől, és a befogadó kőzetnek a fizikai paramétereitől, hiszen láthatjuk, hogy a Holdon, illetve a Földön teljesen más sűrűségű, más anyagú, más vezetőképességű anyagok, földi kőzetek, vagy kőzetek találhatók ezen a területen, és nálunk a Földön már egy 11 kilométeres átmérőjű meteorit kráter az, az biztosan, hogy a komplex kráterekhez tartozna. És innen a komplex krátereknek a kialakulása szintén a három fázis figyelembe véve, tehát a kontakt, az exkavációs és a változási vagy változtatási, azaz a modifikációs státuszt figyelembe véve, hasonló a kialakulása az egyszerű kráterekhez. Egyben, ahogy említettem, itt láthatunk egy hidrosztatikai szempontból fontos jelenséget. Ez a, ahhoz hasonlít, amikor egy kavicsot beledobunk a vízbe, és a hidrosztatikai szívó hatás révén a középpontban ugye kiemelkedik egy központi kiemelkedés. Itt egyébként úgy hívják, hogy central uplift, tehát egy központi kiemelkedésként ismeri a szakirodalom, és láthatjuk, hogy törések mentén a kráter perem bezökken, miután vége lesz a transziens kráter kialakulásának, és a bezökkent kráterperem és a kiemelt központi terület között viszont az impact esemény során megolvadt rétegek találhatók nagy számban, és természetesen jóval vastagabb a kidobott anyag is, mivel jóval nagyobb kráterátmérőről van szó, mint a meteorit kráterek, mint az egyszerű meteorit kráterek esetében, ezért sokkal mélyebben hatnak a Föld kérgében ezek az események. Impozáns jellegüket tekintve mindenféleképpen érdemes kiemelni, hogy vannak 300-400 kilométeres átmérőjű földi meteorit kráterek is, de a déli sark Aitken medence a Holdon az elír a 2500 kilométeres átmérőt is, tehát ezek már mind-mind többgyűrűs komplex kráterek csoportjába tartoznak. A kontakt és a kompresszió, tehát rögtön az első fázisnál van egy szinte izobár vonalakkal felrajzolható körszimetriát, vagy gömbszimetriát tartó sok hullám rendszere ennek a becsapódásnak, abban az esetben, hogyha a becsapódás 90 fokos szögben történik, és tehát merülegesen a célkőzetekre. Itt láthatjuk, hogy a kráter perem környékén már csak 0,1 gigapaszkál a nyomásérték. Egyébként itt a sok metamorfózisban gigapaszkálokat használunk a kilobár helyett, és 1 gigapaszkál az 10 kilobárnak felel meg. És hogyha közelítek az impact középponthoz, tehát itt, ahol éppen a kozmikus testet láthatjuk, akkor itt már eléri a 60-70 gigapaszkálnyi értéket is, és hát ezen a hatalmas nagy nyomáson és hőmérsékleten lesz majd a kőzetnek a komplex megolvadása, vagy éppensége a párolgása. Egy-két érdekes, éppen a Holdról származik a jobboldali kép, amit említettem, a déli sark és az Aitken medence. Egyébként ez a Mare Orientalis, nem? Mare Orientalis. Tehát láthatjátok a többgyűrűs kráter jellegét. A Hold esetében természetesen másképpen ment végbe az impact eseményekhez köthető újraolvadás és egyéb impact események, mint a Földön. Ez ugye egyrészt azért is, mert más a Föld kérge, másképpen reagál ezekre az eseményekre. Egy szelvény, egy keresztszelvényt láthatunk egy tipikus meteorit kráter bemutatva, ami egy komplex meteorit kráterből lett kimetszve. Itt láthatjuk, hogy a kráter perem területén nagyrészt breccsásodott kőzeteket találhatunk nagy mennyiségben. Litikus breccsák és az úgynevezett suevit breccsák. És az impact eseményhez köthető olvadékokat láthatjuk itt, mint a kráter pereme és a kráter központi csúcsához közeli lévő területeken. És nagyrészt, ahogy közelítünk a központi területhez, tehát a kiemelkedéshez, a központi kiemelkedéshez, itt egyre jobban növekszik a sok metamorfizált kőzeteknek a jelenléte, ami azt jelenti, hogy igencsak felszabdalt, tektonikai törésekkel átjárt, dájkokkal is természetesen felszabdalt területről van szó. Érdemes összehasonlítani az impact események során mondjuk a növekvő sok metamorfózishoz köthető különböző ásványtani jellegeket, vagy földtani jellegeket a normális vagy reguláris földtani folyamatokkal. Ott, ahol a legmagasabb hőmérséklet és nyomási viszonyok uralkodnak, mondjuk egy eklogit, vagy egy granulit, vagy egy amfibolit kialakulásánál, valószínűleg ott kezdődnek el azok a folyamatok, amelyek a nyomáskúpok, a planáris deformációs lamellák vagy lemezek, a dioplektikus üvegek, az impact esemény során megolvadt anyag, és legvégül 100 gigapaszkálnál és több ezer Celsius fokos hőmérsékletnél megtalálhatjuk a kőzeteknek a teljes párolgását, elolvadását. Ez egy összehasonlító ábra, ami azt is mutatja, hogy egyes ásványok nagynyomású polimorfokká képesek alakulni, és a kvarc kószité, a grafit gyémántá, a kószit stishovittá, itt ezen a... És ez azért is fontos számunkra ez az ábra, mert ez elővetíti azt a egyszerű kritériumrendszer, ami alapján, hogyha ezt az anyagot megtalálják a meteorit kráterek esetében, akkor mindenféleképpen meteorit kráterekről van szó. Tehát ezek is azért is játszanak fontos szerepet, mert a bizonyítási eljárásban ezeket kell megtalálni. Na most, hogyha ezt mondtam a bevezetőben, hogyha ez hiányzik, akkor gyakorlatilag már nem beszélhetünk meteorit kráterről. Ezért érdemes lenne átnézni a nyomáskúptól, tehát a shutter cone-tól, ami durván láthatjuk 5 és 10 gigapaszkál körüli nyomástartományban, sok hullám nyomástartományban helyezkedik el. A planáris deformációs lemezek, azok már a mikroszkópos, mondjuk bizonyítékokhoz tartoznak. Ezek a PDF rendszerek, a Planar Deformation Features, amelyeket szintén csak a meteorit kráterek, vagy netán a nukleáris teszthelyeken lehet megtalálni. És ha még jobban fokozzuk a 35-től 50 gigapaszkálos nyomás értéket, akkor a dioplektikus üvegek, az impact üvegek és a tektitek, és a melting, ugye itt 50-től 100 gigapaszkálig a sok metamorfózis legnagyobb, legextrémebb körülményét mutatják, ez gyakorlatilag már igen magas hőmérsékleten, majdnem 2000 Celsius fokos hőmérsékleten zajlik le, és legvégül ugye láthatjuk, hogy a kőzet az teljes mértékben képes elpárolódni egy ilyen esemény során. Sokan megfeltették azt a kérdést, hogy mennyi idő áll rendelkezésre. Normális földtani folyamatoknál, egy vulkánkitörésnél, vagy netán egy metamorfózis tárgyalásánál 100 000 években, vagy millió években lehet gondolkozni. Itt vannak olyan események, hogy a másodperc töredéke alatt történnek ezek a folyamatok. Számítások történtek arra, hogy egy komplex, tehát egy összetett, átlagos méretű összetett kráter, tehát mondjuk egy olyan 20-30 km átmérő kráternek a három fázisa az durván 4 másodperc alatt le is zárul. Tehát 4 másodperc a három fázis. Pillanatok alatt történnek itt a folyamatok. A teljes vége, amikor már a proximális ejektum szépen ugye a kráter közelében leülepszik, az durván másfél perc. Tehát ennyi kell egy komplex kráter kialakulásához, ezért a szakma monogenetikus eseménynek, egyszeri eseménynek ismerte meg, vagy próbálja ismertetni, és láthatjuk, hogy attól a ponttól kezdve, hogy letelik ez a másfél perc, attól a ponttól kezdve a meteorit kráter az pusztul. Hogyan is pusztulhat? Ugye ez is egy fontos kérdés. Tektonikai szempontból teljes mértékben megváltozhat a képe, a gömbszimmetriák és a szimmetrikus elrendezések azok fél körré alakulhatnak az egyes kráter területeknek a lezökkenésével, vagy éppen kiemelkedésével, nem beszélve mondjuk az esetleges vulkáni tevékenység során, a post-impact vulkáni tevékenység során részben vagy egészben feltöltődik a meteorit kráter. Erre nagyon szép példa a Sudbury esete, ami Kanadában található Quebec államban, ami végül is iskola példája lehet az óriási úgynevezett giant impacteknek, tehát az óriás méretű impact kráterek, impact eseményekre itt a Földön. Ismerünk olyan meteorit krátereket, amelyek idővel, több százmillió évesek és idővel tengerparti területre jutottak, és a kráternek az egyik fele az tektonikai vonalak mentén lezökkent, és most egy kontinentális shelf területen található, a másik fele viszont a szárazolaton helyezkedik el. Erre szép például a Charlevoix nevű, szintén kanadai meteorit kráter. Vagy tavüledékeknek köszönhetően teljes mértékben betemetődnek, eltűnnek, és ezek lesznek az eltemetett kráterek. Ugye láthattuk itt is a szép példát, hogy a Szahara területén, nem a bent a homokban, hanem a homok alatt találtak nagyon szép meteorit krátereket, speciális radar felvételekkel, amit az űrsiklóra szereltek fel. És most így a sok hullám nyomását tekintve láthatunk egy felvételt, ami a meteor kráter, tehát az Arizonában található meteorit kráternek a fontos célkőzetéből, az úgynevezett Coconino homokkőből származik. Coconino nem a mosószeres, az egyébként Coccolino, nem vagy valami. Itt láthatjuk, hogy a kvarc szemcsék, azok gyakorlatilag megtartották a formájukat, és igazság szerint első nekifutásnak pontosan a polarizációs mikroszkóp képen nem láthatunk nagyobb elváltozásokat. Ezért például az 50-es évek elején sokan nem is hittek abban, hogy ez meteorit kráter, mert íme itt semmilyen olyan bizonyítékot nem találhatunk, ami egy ilyen meteorit kráterre utalhat. Teljesen normálisan kifejlődött kvarc szemcsék, amelyeken igazság szerint semmilyen sok metamorfózis lehet nem lehet megfigyelni. Míg jött Eugene Shoemaker, akiről tudni kell egyébként, hogy az Apollo programban is részt vett, és hogyha az Apollo 18-al nem végződött volna, akkor talán ő is járhatott volna egyetlen jól szakképzett geológusként a Hold felszínén. És ő tovább kutatta ezt a Coconino homokkőből származó kvarc mintákat, és érdekes módon, igaz csak nagyon elvétve, egyetlen egy helyen talált párhuzamos, egymáshoz képest párhuzamos lefutású sötét vonalkákat, akár a polarizációs mikroszkóp képen, akár viszont az elektron mikroszkópos képen, és 60-as évek elejére ő arra a következtetése jutott, hogy ahogy a sok hullám végig hatol a célkőzeten, a sok hullám nyoma képen megjelennek ezek a planáris deformációs lemezek. Most a planáris deformációs lemezek, azok ebben az esetben, már most tudjuk természetesen, nem igazak itt ezen a képen, hanem ezek PF-ek, tehát planar fractures, PF-ek, amelyek a tektonikailag is modifikált, tehát pontosabban a tektonikailag is átjárt kőzetekben, főleg a kőzetalkotó ásanyagban előfordulnak. Tehát ez nem lehet egyedülálló kritérium rendszere annak, hogy itt egy meteorit kráter van. Tovább kutatott, és ha megösszehasonlítjuk a két képet, akkor láthatjuk, hogy egyes területeken a tektonikai PF-ek, tehát a tektonikai folyamatok során fellépő mechanikus erők következtében megjelenő PF-ek, tehát a planar fractures, nagyon szépen eltakarják, vagy pontosabban belerendeződnek egy-egy kristály szemcsébe, ahol viszont nagyon szépen láthatjuk a párhuzamos lefutású, több kristálytani orientációjú PDF-eket, Planar Deformation Features. Óriási vita van arról, hogy ezt magyarul hogyan tudnánk lefordítani. Ugye planáris deformációs lemezek, vagy jelenségek, vagy lamellák, és a hosszú kutatások során kiderült az a kritériumrendszer, ami alapján a PDF-eket, tehát a planáris deformációs lemezeket fogják használni a meteorit kráter bizonyítási eljárásaként. Ez az elsődleges kritérium, elsődleges mikroszkópos és gyakorlatilag ugye ásványtani kritérium egy meteorit kráter esetében. Sehol máshol nem találtak erre utaló jeleket, sem a vulkánoknál, sem pedig a metamorfózis szenvedett kőzeteknél. Ezért mondhatjuk, hogy ez volt az első ilyen jellegű kritériumrendszer, amit Eugene Shoemaker a meteorkráterben írt le. Tehát az nem kizáró ok, hogyha PF előfordul a PDF-szel, de hogyha csak PF, csak planáris törések vagy lemezek vannak, akkor abban az esetben nem beszélhetünk meteoritkráterről. És ezt emelnénk ki elsődleges kritériumrendszernek, amit a következő képeken is szépen láthatunk. Íme a vastagsága ezeknek a PDF rendszereknek egyenként nem éri el a 3-4 mikrométert, és a kettő közötti távolság is 4-5 mikrométer között halad, vagy pontosabban határozható meg. Azért nehéz ezt így kijelenteni, mert arra is közben rájöttek, hogy ha emelkedik a sok nyomás egészen 35 gigapaszkálig, akkor a kettő között, pontosabban a PDF-ek között lévő távolság, vastagság és a kristálytani orientáció is teljesen más képet mutat. Ez azt jelenti, hogy átlagban 3-4 különböző kristálytani orientációt szoktunk megkülönböztetni, és 36 gigapaszkálnál már maximum 12-t is leírtak, tehát 12 különböző kristálytani orientációt is képesek voltak leírni, ahogy emelkedett a sok nyomás. Egymásba hatolva, és még egyszer itt láthatjuk, hogy a szemcsén belül maradva, tehát soha nem megy át a szomszéd szemcsébe, soha nem, nem úgy, mint a tektonikailag fontos törések, hanem a PDF rendszerek az mindig úgy tudjuk legegyszerűbben és legkönnyebben megkülönböztetni, hogy bent vannak a kristály szemcsén belül. Tehát a kristály szemcse határain belül történnek a sok metamorfózisra utaló jelek. És általában azokban a kőzetekben, amelyek mélységmagmás kőzetek, vagy vulkáni kőzetek, mondjuk abban az esetben, hogyha ezek a kőzetek a célkőzetek az impact esemény során, akkor a benne lévő mondjuk kvarc, olivin, vagy egyéb más kőzetalkotó ásványokban nagyon szép egyenes PDF-eket tudunk megkülönböztetni, de megfigyelték azt, hogy például homokkőben és mészkőben enyhe kis kanyarok figyelhetők meg a PDF-ekben. Ez gyakorlatilag azért van, mert természetesen összehasonlítva a két különböző kőzetet, azoknak más és más a sűrűsége, más a fizikai paramétere, vagy egyéb más fizikai paraméterek, másképpen vezetik le azt a hőt, ami az impact esemény során keletkezett, és ezért azt szokták csinálni ebben az esetben, hogy amennyiben a bizonyítási eljárás elindul, akkor mindenféleképpen ki kell emelni a területnek a regionális geológiai viszonyait, hogy így könnyebben érthetővé váljon, hogy miért vannak a egyenes formákban kisebb kanyarok, kisebb görbületek. Egyébként azt már tudjuk a transzmissziós elektromikroszkóp felvételek alapján, hogy ezek a vékony kis vonalkák amorf üvegszerű anyaggal vannak kitöltve, és majd akkor erről a Szabolcs fog majd mesélni, hogy hogyan lehet ezeket mérni különböző mikroszkópos mérésekkel vagy segítséggel. Itt láthatunk még néhány érdekes példát ezekre a PDF-ekre. Itt lehet látni például ebben az esetben a jobb oldali képen, hogy a szemcse határtól elindul, és ott középen végződik ebben a képen. Tehát azért mondom, hogy a szemcse határain belül mindenféleképpen ez egy fontos kritériumpont, mert jól lehet találhatunk vulkánok esetében is, meg metamorfizált kőzetek esetében, vagy metamorf kőzetek esetében is ilyen PDF-eket, vagy pontosabban PF-eket, de azok a szomszédos szemcséket is harántolva keresztül kasul mennek a szomszéd nője mindig zöldebb a lapon. és éppen ezért itt most úgy látom, hogy három orientációt lehet megkülönböztetni. Na most abban az esetben, hogyha láttam egy szép példát, nagyon szépen lehet látni, ez a Gardnoss meteorit kráterből, ez Norvégiából származik ez a kép. Itt láthatjuk a tektonikailag fontos PF-eket, és ahogy a PDF-ek itt elhelyezkednek, itt láthatjuk. Tehát azért mondom, hogy ezek együtt is élhetnek, de hogyha nincs, csak ez található meg, ez is jól lehet, a PF is ugye párhuzamosan egymástól fut, de nézzük meg, hogy egymásba harántolnak, akkor sokkal vastagabbak, mint 3-4 mikrométer, tehát ebben az esetben ez, ha csak ez lenne, akkor nem beszélhetnénk meteorit kráterről. Egyébként idézőjelben csak ennyi egy meteorit kráternek a legfontosabb ásványtani vagy mikroszkópos bizonyítéka, de szerintem Szabolcs, te is elmondhatod, hogy iszonyatosan nehéz megtalálni. Tehát egy vékony csiszolatban, nemhogy mikroszkóppal, még szerintem még pászerületlen mikroszkóppal is iszonyatos munka ezt megtalálni. Valakinek szerencséje van, az egyből megtalálja is, és nincs probléma, de volt úgy, hogy mi is tudtuk, hogy meteorit kráterből származik a vékony csiszolat, és 3 óráig telt, mire megtaláltuk ezeket a formákat, hiszen ezek igen kicsik, tehát láthatjuk itt is a méretarányt, azért 3-4 mikrométeres vastagságú optikai jelenséget nehéz megfigyelni a vékony csiszolaton. Előbb említettük a kószitet, tehát a kvarcnak a magas nyomású polimorf anyagát. Hát itt találtok ebben a kis gyűrűkben, kis buborékokban kószitot lehet találni a kvarcon belül, és éppen itt is egy hatalmas, egy tektonikailag fontos, az is lehetséges, hogy bőn lamella jelenik meg, és láthatjuk, hogy az optikai vagy az ásványtani mikroszkóppal jól külön vehető a C betűvel jelölt kószitnak a jelenléte. Tehát ez is mind-mind a kokonino homokkőből származik, és első ránézésre hónapok teltek el, mire ezeket Eugene Shoemaker és kollégái be tudták azonosítani. Egyébként a PDF-eknek a kilakulásával kapcsolatban megoszlik a impact biológusok vagy ásványtanúsoknak a véleménye. Sok elméletet hallottunk, de egy biztos, hogy az benne az érdekesség, hogy a kvarc amorf anyagával van kitöltve egy olyan mikrocsatorna, ami a sok hullám hatására jön létre. A kristályrendszerben, a kristály szerkezetben olyan gyenge pontokat ér el, olyan gyenge pontokat talál meg, sokszor a hangsebességnek megfelelő sok hullám, ami után a post-shock temperature, tehát ahogy a sok hullám végig halad a kristály rendszeren, vagy pontosan ugye a kőzeten, a célkőzeten, természetesen akkor utána egy magasabb hőmérséklet lép fel, és ezen a magasabb hőmérsékleten olvad meg az ásvány, ilyen esetben ugye a kvarc, és az pillanatok alatt ez az olvadás, ez metastabilis állapot természetesen, és így rendezi, ez a rendező elv a mikrocsatornákban rendezi el ezeket a kisebb frakciók, és És ugye a másik jelenség az, hogy többféle orientációban, tehát a kristálytani orientációban helyezkednek el. Én meg a PhD fokozat megszerzésénél egy érdekes előadást hallottam a Bécsi Egyetemen, akkor annak a tapasztalatát mindenféleképpen el fogom mondani, hogy mennyire függ az irány, ahonnét a sok hullámot kapja az adott ásvány, és az ásványnak a fő, mondjuk ásványtani szempontból fontos kristálylapjai, illetve pontosabban a tengelyei, hogy ezek hogyan merülegesen, párhuzamosan, vagy valamilyen fokot bezárva, 45 fokos szöget bezárva helyezkednek el a sok hullámmal szemben. Hát itt aztán a PDF-ek kaválkádja és PDF-ek orgiája figyelhető meg. Ez valószínűleg egy hatalmas nagy meteorit, pontosabban nagy energiát felszabadító impact eseménynek a legfontosabb bizonyítékát láthatjuk. Ahogy mondtam, ennek a sűrűsége is változik. Míg a Meteor kráter, vagy a Beringer kráter, ez egy egyszerű kráter, tehát ott láthattuk, hogy mekkora energia szabadult fel, akkora, mint mondjuk a St. Helens vulkáni tevékenysége során 1981-ben. Addig egy komplex meteorit kráter kialakulásánál, ott, ahol 10-20-30 kilométeres kráter átmérőről beszélünk, 4-10 kilométeres mélységű valódi kráter mélységről beszélünk, ott természetesen sokkal nagyobb energiák szabadulnak fel, mint egy egyszerű kráter esetében. Így sokkal magasabb, sok nyomást is kaphatunk, ami 30-35 gigapaszkál is lehet. Egyre sűrűbbek a PDF-ek, 4-5 orientációt lehet megkülönböztetni egymástól, és ugyanakkor ezek a PDF-ek szépen elvegyülnek a tektonikailag fontos bőmlamellák közé is. A PDF-ekről már ugye tudtuk azt, hogy amorf anyag, tölti ki ezeket a mikrocsatornákat, és itt nem egyenes vonalakat, nem egy szépen elrendezett, párhuzamos, egyenes vonalakat láthatunk, hanem a vonalak mentén, a vonalak helyett kisebb gömböcskéket találhatunk. Ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy dekorált PDF. Valószínűleg a post-impact, tehát az impact esemény követő folyamatok során az a olvadék anyag újraolvadt, tehát ami már korábban kitöltötte a mikrocsatornákat, az az amorf anyag, az ismét megolvadt, és ezeket a gömböcskéket hagyta hátra. Ezek inkább ilyen liquid, tehát ilyen cseppfolyós vagy a folyadékra utaló gömböcskéket mutatják, és ezt úgy hívják, hogy decorated PDFs, tehát dekorált PDF-ek, hogy jobban fokozzuk még a ennél is meglévő drámai hangulatot. Itt van, amiről beszéltem, természetesen ezt a hisztogrammal, tehát a különböző szögeket, ami a kristálytani fő orientációra, tehát a főtengerre, a C-tengerre vonatkoztatva láthatjuk itt például az X-tengelyen, az Y-tengelyen, ezeknek a frekvenciáját századékban meghatározva. És ezt lehetne végül is fokozni. Természetesen majdnem minden ásványnak megvan a megfelelő nagynyomású polimorfja. Itt éppen azt hiszem, hogy egy maszkelinit üveget próbál összehasonlítani a polarizációs mikroszkóp felvételén. Én úgy emlékszem rá, hogy ez dioplektikus üveg összehasonlítása. Egyáltalán van arra lehetőségünk, hogy az egyszerű optikai vagy ásványtani mikroszkóp segítségével meghatározhassuk ezeket a nagynyomású polimorf jellegeket. Hát itt van egy ilyen jellegű próbálkozás, de egyébként ma már ez a transzmisszoros elektromikroszkóppal vagy elektromikroszkóp segítségével szokták, vagy pontosan pászár elektromikroszkóp segítségével szokták meghatározni. Hát és itt vannak a úgynevezett Fladen szerkezetek, tehát a folyós, az impact üvegek, az impact események során már az 50-60 gigapaszkált elérő hatalmas egy nyomás és extrém hőmérsékletek során gyakorlatilag az úgynevezett lesatellerit, tehát a kvarcnak a fúzionált üvege ez gyakorlatilag durván 2000 Celsius fokos hőmérsékleten és 60 gigapaszkálos nyomáson jelenik meg. Ezt így egybevetve Fladen szerkezetnek szokták nevezni, ilyen folyós, elfolyós, impact üveges szerkezetnek szokták nevezni. Általában az impact eseményhez köthető üvegeket, tehát az impact kráterekben talált impact üvegeket és a tektiteket is ebbe a csoportba sorolják. Itt láthatjuk, hogy a kristály szerkezet az teljes mértékben eltűnt, felbomlott, és majd erre később láthatunk spektroszkópiai mondjuk jellegeket, illetve bizonyítékokat, hogy ez hogyan is néz ki. Most megint visszaugrunk a szemben, pontosan a kézben tartható minták bizonyítékaira. Ezek olyan breccsák, amelyeket pseudotaklitnek neveztek el. Pseudotaklite a neve. És a Dél-Afrikában, főleg a Radford meteorit kráter környékén lehet ilyen formákat találni. Hát ott írták le először ezeket a Wolf-Uwe-Reimold nevéhez köthető földtani szempontból is igen fontos kritérium rendszereket, és átugrottam szándékosan egy a legfontosabb kézben tartható bizonyítékot. Ezek lesznek az úgynevezett shutter cone-ok, vagyis a nyomás kúpok. A shutter cone-okra jellemző, hogy főleg finomszemcsés kőzetekben alakulnak ki, és inkább a karbonátos kőzetekben, tehát mészkövekben figyelték meg az igen finom struktúráját ennek a kőzetnek, és pontosan ennek az impact jelenségnek. Én azt tudom mondani, hogy például a Bandai-Sanon, vagy a Krakatoán is találtak ilyen nyomáskúpokat, viszont a legnagyobb mérete ezeknek a nyomáskúpoknak nem ért el a 4 cm. Itt viszont a következő képen láthatjuk, hogy ember nagyságú, például itt a hölgy, itt láthatunk egy nyomáskúpot, vagy vannak ennél sokkal nagyobbak is Kanadában, több méteres nyomáskúpok, és itt is ez is egy impozáns méretű nyomáskúp. Szerintem ez a kép, ez a 60-as években készült, ma már, ha elmennénk erre a területre, szerintem a tudósok, vagy a szakemberek lebontották a fél hegyet, hogy mindenkinek legyen saját nyomáskúpja. És ahogy az előző diákon is láthattuk, tehát nagyrészt 5 és 10 gigapaszkál körüli nyomáson alakul ki, és a fő jellegzetessége az, hogy itt a radiálisan lefutó, igen finom formák, láthatjuk, hogy egy irányba mutatnak. És a nukleáris teszthelyeken megfigyelték szintén ezeket a nyomáskúpokat, a shutter cone-okat, és arra jöttek rá, hogy a robbanás irányát, tehát magát az impact esemény során felrobbanó epicentrumát, igen, mutatják, és például a Siljan meteorit kráter esetében, amit található Svédországban, Stockholmtól északra, ott nagyon szép ilyen kifejlődésű shutter cone-okat láthatunk, és mindegyik egy irányba mutat, holott több kilométeres körzetben olyan, mint hogy ellenének szórva szana szél, és mindegyik egy irányba mutat, tehát mutatják az impact eseménynek az epicentrumát. Úgyhogy talán ezt is lehet erre használni, mert valamikor a kráternek nemhogy az elsődleges, de még a másodlagos jellege is hiányoznak, csak egy-két ilyen pontot találhatunk, ami arra utal, hogy itt egy meteorit esemény, meteorit kráter lehetett. Még nehéz meghatározni egyébként a kráter átmérőt is, vagy esetleg a kráter mélységét is, mert a jégkorszaki jég teljes mértékben elpusztította. De ezek szépen mutatják, hogy honnét érkezett és mekkora energiájú lehetett ez a becsapódás. Általában a shutter cone-ok azok a egyszerű krátereknél nem keletkeznek. Vannak végülis kivételek, de a komplex krátereknek az úgynevezett központilag kiemelkedett területén figyelték meg a legtöbb ilyen shutter cone-t. Tehát inkább ez a komplex kráterekre jellemző, holott az úgynevezett alacsony, sok nyomású részbe tartozik ennek a jelenségnek a kialakulása. Na most, hogyha a kézzelfogható, pontosan a terepen is megfigyelhető sok metamorfózisra utaló bizonyítékok, és a PDF-ek együtt vannak, tehát a shattercone-ok és a PDF-eket leírtuk, akkor ez már elegendő lenne ahhoz, hogy a University of New Brunswick egyik professzora, John Spray, azzal a hagyománnyal foglalkozik, hogy az összes meteorit krátert ők regisztrálják, méret, földrajzi elhelyezkedés, kor és a megfelelő mondjuk referenciák, tehát bibliográfiai ismeretekkel, ők rá is vitték a netre, tehát a világhálóra az összes meteorit krátert. Ezért én javaslom nektek, hogy a www.unb, tehát University of New Brunswick, unb.ca, Kanadát, ott érdemes megnézni, az Earth Impact Database, tehát Terrestrial Impact Database, tehát a földi impact szerkezeteknek az adatbázisát, és arra rá lehet keresni, rá lehet klikkelni, kontinens szerint, akkor a, tehát a földrajzi helyezkedés szerint, akkor az átmérő szerint és a név szerint, hogy mik a jellemzők erre a meteorit kráterre. Ott le is írják a kritériumrendszer, és hogyha ez a kettő megvan, shattercone és a PDF, akkor az egyértelmű jelét adja annak, hogy ott meteorit kráter található. Egy-két érdekes példát szeretnék felvillantani azzal kapcsolatban, hogy még milyen olyan kőzetet tudunk felsorolni, ami legjobban reprezentálja a meteorit kráterek jellegét. Hát nem szabad elfelejteni a Suevit, mint egy polimik breccsának a bemutatását. Suevit ugye sváb földnek a latin neve, tehát ezt is itt a Ries meteorit kráterből írták le. De egyébként Suevitet találhatunk majdnem az összes komplex, azaz az összetett kráterek esetében, és ez is egy fontos kritériumrendszere lehet a meteorit krátereknek, de ahogy mondtam, a későbbi korok eltüntetik azokat a jellegeket, amelyek alapján ezt meg lehetne mondjuk figyelni. Csak egy-két krátert kiemelve a Ries kráterben, a Chicxulub-ban, akkor a Bosonfi kráterben mind-mind megtalálhatók a Suevit breccsái. Az impact üvegekre, az impact olvadékokra nagyon szép példa a Popigai. Popigai ez Szibériában, tehát Oroszországban, Szibéria északi részén található. Itt találtak impact gyémántot, tehát a grafikból ugye magas nyomáson és hőmérsékleten impact gyémánt alakult ki. Német és amerikai expedíciók keresték fel ezt a területet. Ez az egész tömb, tehát ez egy hatalmas nagy, majdnem 100 km átmérőjű, 74 millió éves meteorit kráter, és itt ennek a kráternek a kellős közepén található ez a úgynevezett központilag kiemelt terület. Itt láthatjuk ennek a kiemelt területnek egy részét, és a teljes hegy úgy néz ki, mint a bazalt orgonák, így első nekifutásnak mondjuk, hogyha elmegyünk a Somló, vagy a Salgótarján mellé Somosműfalura, de közben, hogyha közel megyünk, akkor azokat a Fladen szerkezeteket láthatjuk, azokat a folyásos, az impact olvadáshoz kötető folyásokat láthatjuk, amelyek hülyen reprezentálják, hogy ez egy meteorit kráter. A következő képeken is ezt láthatjuk, itt már az impact eseményhez kötető Badeleit, tehát a cirkonnak az 1760 Celsius fokon és több mint 50 gigapaszkálon megolvadt formátuma. Úgynevezett granuláris szerkezet, a kristály szerkezet teljes mértékben felolvad, és ilyen granuláris szerkezetté fog rendeződni. A méretarányokból is láthatjuk, hogy mivel ugye a cirkon az egy járulékos ásvány, ezért a mérete is egy 20 mikrométeres szemcsátmérő, az egy tipikus megjelenése ennek az ásványnak. A doktori disszertáció nagy részét a cirkon sok metamorfózis jellegére szenteltem, azzal a céllal, hogy a cirkont, mint indikátor ásványt a sok metamorfózis szempontjából be tudnánk-e vezetni. Ennek az eredményét majd egy kicsit később meg fogom mutatni. Szintén ezeken a képeken komplett olvadás, és megint a Badeleitté alakult cirkont láthatjuk szintén a 20 mikrométeres tartományban. És végül az utolsó sorban a tektitek világa. Ma földrajzilag 4 különböző szórási területet tudunk megkülönböztetni. Az észak-amerikai tektit szórási terület az a Egyesült Államok keleti partvidékére összpontosul, mivel úgy néz ki, vagyis az a feltételezés, hogy az úgynevezett Chesapeake Bay nevű meteorit kráter lesz ennek a forrás krátere. Ennek a kora közelítőleg 30-35 millió év. A legnagyobb az az ázsiai szórási mező, vagy ausztrál-ázsiai szórási mező, amelynek a forrás kráterét még nem sikerült megtalálni. Feltételezések vannak arra, hogy mai Vietnám és Laos környékén egy eltemetett kráter húzódik, és annak lehetett az lehet a forrás kráter ennek a tektit területnek. Itt találhatjuk az indokinitet, a Mung-Nong típusú tektitet, a Darwin üveget, amiről ugye megoszlanak a vélemények, hogy az nem ehhez a tektit szórási mezőhöz tartozó, de ebben a zónában helyezkednek el. Ennek a kora 15-20 millió év körül van. A Ries kráternek ez a közép-európai szórási mező, vagy tektit szórási mezőnek a forrás krátere, a moldavitoknak a szórás területe, ez 15 millió év. És a legfiatalabb, idézőjelben, a Bosonfi kráterhez, ami Gánában található, a Bosonfi kráter, mint forrás kráter, az elefántcsontparti tektiteknek a forrás krátere. Az érdekesség az, hogy a Chesapeake Bay és az elefántcsontparti tektitek nagy részét mikrotektit nagyságban találták meg, tehát nem ilyen centiméteres nagyságban, mint hogy itt reprezentálja ez a kép is, hanem mikrométeres nagyságú szferula, szferoid, tehát gömb alakú kis mikrométer vagy 0,5 mm átmérőjű gömböcskéket a mély tengeri fúrások során találták meg. És aztán izotóp arányok alapján tudták összehasonlítani a Chesapeake Bay kőzeteihez az észak-amerikai kis mikrotektiteket, meg a elefántcsontpart mikrotektiteket a Bosonfi kráterhez. A Bosonfi kráter az 1,1 millió évvel ezelőtt alakult ki, és 10,5 km átmérőjű. Egy érdekesség, ugye a Földünk 72%-a az világtenger, és a maradék részén is csak az ősmasszívumok nagy részére, pontosan kratogén területekre összpontosul a meteorit krátereknek a 70-75%-a. Ezért óriási kérdés volt, hogy mi van a világtengerekkel, mi van az óceánokban. Az egy kezemen meg tudom számolni, hogy mai nap hány darab meteorit krátert ismerünk a világtengerekben. Ebből a legismertebb a Mjölnir, ami a Barents-tengeren található, és a norvégok fedezték fel a 80-as évek elején a Statoil olajtársaságnak a fúrásai során. A kontinentális shelf területen helyezkedik el, 300 méteres mélységben a tenger felszíne alatt, és azt hiszem, hogy júrakori becsapódásról van szó. 40 km átmérőjű, és tehát egy komplex meteorit kráterhez tartozik, és ennek a legfontosabb kutatója az Oslói Egyetemről, a geológiai tanszékről, Henning Dybvig professzor, aki nem olyan rég volt itt Magyarországon, is tartott erről a becsapódásról, a Mjölnir becsapódásról egy nagyon szép kis előadást a Magyar Állami Földtani Intézetben, a Brezsenszky Károly meghívására, és ő bocsátotta a rendelkezésünkre, pontosan a Szabolcs rendelkezésére a alábbi matematikai vagy komputeres modellt, abban az esetben mi történik akkor, amikor víz, tehát egy nagyon nagy vastagságú víz található az impact esemény világában, és ők vezetik be azt, hogy úgynevezett mega wave cunamiz, tehát a becsapódás során óriási méretű, több száz méteres magasságú cunamik, szökőár hullámok mehetnek végig az epicentrumtól egészen a partokig. És éppen ezért ebből a modellből kiindulva a mai Svalbard területén, tehát a Spitsbergák területén megtalálták azokat az üledékeket, amelyek nagy mennyiségű mikrotektitet, illetve szferulákat tartalmaznak, amelyekből ki tudták következtetni, hogy mi lehetett a Mjölnir becsapódás eseménynek az eredeti kozmikus anyaga. És arra a következtetésre jutottak, hogy szenes kondrit lehetett az a meteorit, ami ekkor becsapódott. Minden egyes kalkuláció azzal számol, hogy merüleges, tehát 90 fokos a becsapódási szög, és tudjuk nagyon jól, hogy főleg a szenes kondritok esetében nagyon ritka az, hogy a becsapódási szög eléri a 60 fokot. Tehát ez mindenféle szempontból fontos lesz számunkra, hogy ilyen modelleket ki tudjunk alakítani, és most az elmúlt 10 évben főleg az Arizonai Egyetem készít ilyen jellegű modelleket. Azt mondja, az az illető is, aki ezt készítette, ott dolgozik. Nézzük meg az első modellt, hogy az epicentrumtól a központi kiemelkedésnél az a hatalmas nagy mennyiségű víz az visszaáramlik, és éppen ezért a kráterperem az sokkal jobban le lesz pusztítva már a kialakulása idejében, mint egy a szárazföldön kialakuló impact kráter esetében. És láthatjuk, hogy a víz hogyan rendeződik vissza. Számítások szerint a Chicxulub impact esemény során 250 méteres magasságú is lehetett a mega wave, tehát a nagy hullámú cunaminak a magassága. Ugyanis azt figyelték meg, főleg a geofizikai mérések során, hogy a gyűrűk, azok a gyűrűk, amelyek a kráterperem környékén találhatók, egy komplex kráter esetében, meg maga a központi kiemelkedés is sokkal jobban lekerekített formájú, tehát sokkal jobban lepusztult formájú, mint a szárazföldeken. Ezt arra próbálják meg visszavezetni, hogy a becsapódás során a víz, ahogy próbál visszaáramlani az eredeti helyzetébe, az pusztítja. Irtozatos mennyiségű víz párolog el. Most ennek megvannak a megfelelő ökoszisztémában levonható következményei, ezek majd a következő órán fognak előkerülni a impact stratigráfia címnél. Talán szerencse, hogy a Jupiter kapta azokat a Shoemaker Levy pofonokat, és nem mi.
Elhangzott impact szerkezetek. Gucsik Arnold előadása. Az ELTE TTK-n 2005. október 28-án elhangzott előadás felvétele.